Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Amikor életemben először megérkeztem Dubrovnikba, akkor tényleg, amikor megpillantottam a várost, elképesztő volt, mert délután érkeztem meg, és a gyönyörű erőd ékszerként ragyogott a tenger ölelésében. Háttérben már majdnem lement a nap, nem véletlen, hogy tényleg, amikor a UNESCO egyik igazgatója azt mondta, hogy Dubrovnik a világ kincse, akkor azért nem túlzott, mert elképesztő szépségű ez a városka. Nehezen jutottam el ide, egyszer volt már repülőjegyem, lefoglaltam a szállást, tehát helyesebben meghívtak egy szállodába, és meg kellett állapítanom, hogy tényleg a legcsodálatosabb városok egyike. Pedig hajlamos az ember azt mondani, hogy francia tengerpart, meg francia riviera, meg olasz városok, és ez igaz is, azok tényleg érdekesek, meg meseszépek, de Dubrovnik azért benne van ott a topban. Vannak érdekes szállodák is, hát olyan nincs ilyen Ritz-féle csúcshotel, de vannak nagyon jó hotelek. A Hotel Excelsiorban voltam például, ahonnan gyönyörű a kilátás az óvárosra, a régi kikötőre, meg a dubrovniki öbölre. Két plazma TV, puha ágy, mindenhol kis erkély, úgyhogy tény és való, gyorsan működött minden. Amikor néhány apróságon szerettem volna változtatni a szobában, 40 másodpercen belül megérkezett a szobalány, ezt így mértem, már csak szakmai ártalomból is. Egyébként új volt a berendezés, és még nehéz volt kinyitni az ajtókat, meg érezni lehetett az új fa illatát. Ez nekem nagyon tetszett. Hát nyilván azóta már eltelt egy kis időszak, és most már nem lehet érezni, de a tengerpart attól még nyilván ugyanolyan érdekes. A hotel környékén egyébként azonnal mélyül, tehát úgy lehet bemenni, saját tengerparti szakasza van a szállodának, ami ritka egyébként, mert a legtöbb tengerparti rész ugye közösségi. Tehát itt be lehet menni külön a tengerbe, ilyen kis létrákon. Nagyon kellemeset, jót lehet fürdeni, de ugye hát itt nem kellemes, homokos a part, azért azt tudni kell, hanem hirtelen mélyülős, úszásra tökéletes. Viszont rögtön a szálloda mellett van egy homokos, kavicsos strand, ez Dubrovnik legismertebb strandja, a Banje. Azért mondom, hogy homokos, kavicsos, mert igazából inkább homokos, de hát vannak olyan kis kavics felhő, kavics részek benne, amelyek mondjuk nem okoznak gondot ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Legfeljebb annyira nem lesz koszos a lábunk, úgyhogy engem mondjuk ez annyira nem zavar. De homokvárat építeni nehezebb. Egyébként a román diktátor Ceausescu is egykor ebbe a szállodába szállt meg. Persze kérdéses, hogy ezt most jó vagy rossz dolog, hát nyilván turisztikai szempontból azért teljesen mindegy, hogy kiszállt meg. Hogyha ismert ember akár pozitív, akár negatív értelemben, az azt jelenti, hogy méltónak találta a hotelt, hogy ott megszálljon. A belső dizájnt illetően azért még kellene pár jó ötlet, de hát ezekből nyilván nincs hiány. Érdekes egyébként, hogy Dubrovnikban sokkal többen beszélnek angolul, mint például Rovinj környékén, azt vettem észre, és kevesebb dolgot értenek félre. Minden este horvát népzene szól a legtöbb helyi étteremben, és sok helyen tengeri specialitásokat, meg mediterrán ételkülönlegességeket kínálnak a vendégeknek. A reggelinél még találtam pixelámit is, ennek nagyon örültem, mégiscsak valami magyar, meg magyar sajtot is találtam az egyik üzletben, Dubrovnik belső területén. És borokat is, de azt ritkábban, tehát ők nagyon kényesek, a saját borukat védik, úgyhogy azt hiszem egy helyen találtam, és voltam vagy 4-5 ilyen borszak üzletben, úgyhogy inkább a saját dolgaikat kínálják. A wellness, hát igazából a dubrovniki szállodákban nincsenek olyan hatalmas wellness szálloda komplexumok, mint akár mostanában nálunk, ugye azért vannak nálunk igen jó wellness hotelek. Ott még azt mondom, hogy egy-két jacuzzi, egy kisebb, meg egy nagyobb melegvizes medence, ilyesmi a wellness. Nem rossz persze, csak hát nem olyan hatalmasak. Nagyon sok konferenciát tartanak Dubrovnikban, főleg az orvosok és a patikusok. Mint elmondták, ennek az az oka, hogy 1317-ben az itteni Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa egyik első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik. A vendégeket a szállodákban, itt Dubrovnikban, a nagyobb hotelekben általában ilyen üdvözlő, gyümölcsös tállal, süteményes tállal várják. Ez ugye általában a nemzetközi standardekhez tartozik. És ami érdekes még, hogy tényleg fejlesztik folyamatosan a szállodákat. És ezek közül jó néhány olyan szállodát, olyan hotelt találunk, amely remek helyen van, és pillanatokon belül oda lehet érni a belvárosba. Dubrovnik környékét egyébként a görögök népesítették be, aztán elfoglalták a területet a rómaiak, és a rómaiak kezdték el ugye Raguzának, Raguziumnak hívni, innen származik a Raguza elnevezés. Aztán a 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később a bizánci birodalom része lett Raguza, majd a dubrovniki köztársaság virágkora következett. Klasszikus köztársaságnak azért szerintem igazából nem nagyon nevezhetjük, De hát a korabeli iratokon fennmaradt a köztársasági kifejezés, és ezt mégis használják a furcsa államra, mégpedig azért, mert a helyi arisztokrácia önkormányzata még a magyar, meg a török időszakban is megmaradt. Úgynevezett rektorokat választottak egy hónapra az arisztokraták maguk közül, és ez a rektor kormányozta a Dubrovniki köztársaságot. A bizánci birodalom fennhatóságát követően jöttek a velenceiek, ekkor csorbult az önállóság. 1358-ban pedig Nagy Lajos magyar király szerezte meg Raguzát, és ettől kezdve a Dubrovniki köztársaság önkormányzata újra élt, mert hogy a magyarok azért az önkormányzati lehetőséget megadták Raguzának. 1526 Mohácsi csata, utána pár évvel Dubrovnik, vagyis Raguza a török birodalomnak lett az adófizetője. És nekik igazából szerencse volt Mohács. Ugyanis a törökökkel sikerült megállapodniuk, és ők azt mondták, hát nekünk is felajánlotta a török, hogy fizessenek adót, vállalták, hogy adót fizetnek, vállalták, hogy behódolnak, 12.500 aranydukát volt a szabadság ára, viszont cserébe kereskedési jogot kaptak a török birodalom egész területére, és nem bántották őket a törökök, úgyhogy virágzott a Dubrovniki köztársaság, nagyon sok szigettel, településekkel kereskedtek, újabb és újabb épületeket emeltek, úgyhogy a mai napig ezt tartják Dubrovnik fénykorának. A 16. században már saját pénzt vertek, önálló zászlójuk volt, a védőszentjük alakjával, Szent Balázssal. De hát a földrengésektől még a védőszent sem tudta megkímélni a várost. 1520-ban és 1637-ben is hatalmas földmozgás volt itt. Aztán utána volt még egy, ami annyira tönkretette a várost, hogy sokan úgy gondolták, hogy elvándorolnak. És az arisztokrácia gátolta ezt meg, ugye, akik hatalmon voltak, akik hoztak egy olyan jogszabályt, hogy ha valaki el akar költözni, és azt mondja, hogy el akar költözni, vagy bejelenti, vagy előkészületet tesz, az olyan, mintha hamisan tanúzna, és hát annak kőkemény volt a büntetése. Úgyhogy ennek hatására nem mentek el az emberek, hanem inkább újjáépítették a várost. 1808-ban aztán megszűnt a köztársaság önállósága, ugyanis Napóleon marsalja, Marmont úgy határozott, hogy Ausztriához kell csatolni. Utána ugye az osztrák-magyar monarchia része lett egészen a trianoni békediktátumig. Végül az első Jugoszláviához csatolták, ezt követően a második Jugoszláviának is a tagja lett, és 1990-től tartozik Horvátországhoz Dubrovnik. A háborút nagyon megszenvedte, ugye a délszláv háborút, 1991-re még a mai napig sok helyen emlékeznek, és a könyvesboltokban is lehet kapni Dubrovnik a háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakat. Égő csónakokról készültek fotók, arról, amint az óváros lángokban áll, tényleg elképesztő felvételek, iszonyatos halálhörgés, síralom, minden volt benne. Az egyik rendházban, a patika mellett a mai napig van egy gránátnyom. Bekeretezték, és ideírták, hogy 1991. december 6-án csapódott be, emlékezzen rá az egész világ. Dubrovnik egyébként sok mindenben az első, de hogy mi mindenben, arra majd a hírek után térek ki, úgyhogy maradjanak velem.